Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk és kapjuk életünkben és halálunkban. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és arra kérjük a testvéreket, hogy akik még nem tették meg, a telefonjainkat kapcsoljuk ki, hogy azok működése, jelzése ne zavarja meg Isten igéjére való figyelmünket, ő előtte való elcsendesedésünket. Szeretettel hirdetem, hogy ezen a héten, kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, ima közösséggel egybekötve, azt követően pedig jövő vasárnap fogunk találkozni, délelőtt 9:30 órai kezdettel Isten tiszteletünk keretében, amellyel együtt, mint most is, gyermekisten tiszteletekre. Kedves testvérek, a 80. Zsoltárunkat keressük ki, és a 80. Zsoltárunknak fogjuk énekelni az első, a harmadik és a 9. versét. A 80. Zsoltárunk első, harmadik és 9. versét énekeljük. Hallgasd meg, Izrael pásztora!
Való kötelességeinket adja elénk. 94. kérdés. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam, teljes alázatossággal és béketűréssel, minden jót egyedül őtőle várjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgy, hogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. 95. kérdés. Mi a bálvány imádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is, mást képzel vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse.
Isten igéjét olvasom Isten tiszteletünk folytatásában. A mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszunkból, a Krónikák második könyvének 5. fejezetéből. A Krónikák második könyvének 5. fejezetében, az első verstől a 14., azaz az utolsó versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Amikor befejezték mindazt a munkát, amit Salamon végeztetett az Úr háza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte Isten házának a kincsei közé. Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael vénei főjét, Izrael fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetség ládáját Dávid városából, azaz Sionból. Összegyülekeztek tehát a királyhoz mindezek az izraeli férfiak a 7. hónapban, az ünnepen. Amikor Izrael vénei mind megérkeztek, a léviták fölvitték a ládát, meg a kijelentés sátrát és a szentély egész fölszerelését, amely a sátorban volt. A papok és a léviták vitték azokat. Salamon király és Izrael egész közössége, amely megjelent nála, ott volt a láda előtt. Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem számba venni, sem megszámlálni nem lehetett. Azután bevitték a papok az Úr szövetség ládáját a helyére, a templom legbelső részébe, a szentek szentjébe, a kerubok szárnyai alá. A kerubok kiterjesztették szárnyaikat a láda helye fölé, és betakarták a kerubok felülről a ládát és annak rúdjait. A rudak olyan hosszúak voltak, hogy a ládához tartozó rudak végei láthatók voltak a szentek szentje felül, de kívülről már nem voltak láthatók. Ott vannak még ma is. Nem volt a ládában más, csak a két tábla, amelyeket Mózes tett bele a Hóreben, amikor az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival, miután kivonultak Egyiptomból. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, az ott lévő papok ugyanis mindnyájan megszentelték magukat beosztásukra való tekintet nélkül, fölállt az oltárról keletre valamennyi énekes lévita, tehát Ászáf, Hémán és Jedutún a fiaikkal és Teba öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt 120 harsonát fújó pap. A harsonásoknak meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengék az Úr dicséretét és magasztalását. Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat, mert ő jó és örökké tart szeretete, akkor a házat, az Úrházát felhő töltötte be, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy szolgálatukat végezzék, mert az Úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Testvéreim, boldogok mindazok, akik hallják és szívükbe fogadják Isten igéjét, és annak engedelmeskednek. Imádkozzunk azért, hogy tegye meg ezt a csodát most velünk, ami Urunk Istenünk. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, dicsőséges Istenünk, azért, mert lehajolsz hozzánk, ahogy egykor lehajoltál oda Salamon gyülekezetéhez. És köszönjük te neked azt, hogy ahogy akkor megjelentetted azt, hogy ott vagy a füstés köd által, úgy most is megjelenteted magadat előttünk szent lelked és ígéd által. Taníts bennünket arra ezen a mai napon, hogy te előtted úgy álljunk, ahogy egykor ezek az emberek is álltak. Megszentelve és oda szentelve magunkat, hadd legyünk itt, ebben az órában. Könyörüljél meg rajtunk, hogy mindenféle kísértő gondolat, amely elvonná te rólad a mi figyelmünket, ha lehetséges, elhagyjon bennünket. És segíts meg, hogy tere át tudjunk figyelni. Ígédre és szavadra, amellyel keresel bennünket. Köszönjük azt, hogy megőriztél, és ide segítettél bennünket olyan sok felől, kisebb és nagyobb távolságokból. És köszönjük te neked azt, hogy van türelmed és szereteted bennünket tanítani, a jobbra és a jó felé vezetni. Adjad, Urunk, hogy ezt megismerjük, és szívünkben megszülessen az az eltökélt döntés, hogy engedünk te neked. Így szólj, és így munkálkodj a mi szíveinkbe, és mindezt azért merjük kérni, mert a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust közben járó rendelted közéd és közénk, és mi ő érette, és ő általa kiáltunk te hozzád. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására is ének szóval készüljünk. A 197. dicséretünket keressük most ki, és a 197. dicséretünknek az első három versét énekeljük. Hálaadásunkban rólad emlékezünk. Istennek igéjét a példabeszédek könyvének első fejezetéből, az első fejezet 7. verséből olvasom. A példabeszédek könyvének első fejezetében, a 7. versben ezeket találjuk megírva, Károli fordítás szerint olvasom. A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Kedves testvéreim, a felolvasott hosszabb ige szakaszban Salamon története áll előttünk, aki elkészítette Isten templomát, az első jeruzsálemi templomot. Hogy ezt el tudjuk helyezni, annyit fűzök hozzá, ugyanott szerepelnek hónap megjelölések, hogy körülbelül Krisztus előtt 959-ben volt ez az esemény. Salamon Dávid fia volt, Izrael második királya, és azt olvastuk róla a korábbi fejezetekben, hogy amikor trónra lépett, Isten megjelent neki álmában, és egy ajánlatot tett Salamonnak arra nézve, hogy kérhet tőle bármit. Salamon pedig Istentől bölcsességet kért. Istennek annyira tetszett, és olyan kedves dolog volt ez, hogy Salamon bölcsességet kért tőle, hogy azt mondta, bölcsé teszlek, sőt, még meg is gazdagítalak téged. Ez a mai fejezet is, noha nem tartozik tipikusan azok közé, a történetek közé, amelyeket Salamon bölcsességével kapcsolatban szoktunk felhozni, többek között mégis bemutatja azt, hogy Isten valóban bölcsétette ezt az embert. Hogy az, amit ő Istentől kért, megvalósult. Két dolog is van a felolvasott ige szakaszunkban, az 5. fejezetben, ami ezt nagyon szépen példázza. Fontos dolog ez a fogalom, noha nem szoktunk mi erről mostanában olyan sokat beszélni, vagy inkább tévesen beszélünk arról, hogy mit is jelent a bölcsesség. És fontos, hogy mi keresztjének megértsük azt, hogy a bölcsesség nem valami olyan dolog, ami az életkorral automatikusan megjelenik az ember életében, és nem is egy olyan dolog, amiből bárki, aki fiatalabb, ki volna zárva. A Biblia azt tanítja nekünk, a példabeszédek könyvében így olvastam, hogy a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Hát Salamon bölcsességének a titka pontosan abban állt, hogy félte Istent. És erről nagyon szép bizonyság ez a mai szakasz. Legelőször is azt látjuk, testvérek, hogy így kezdődött a fejezet, hogy miután elvégezték a templom építést, befejezték a munkákat, Salamon bevitte azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte Isten házának a kincsei közé. Amikor olvastuk Salamon történetét, akkor tudjuk azt, hogy az ő édesapja Dávid eltökélte a szívébe, hogy templomot épít az Úrnak. És mindent megtett azért, hogy ő ezt megtehesse. Legfőképpen azt tette, hogy gyűjtött hatalmas vagyont, pénzt erre a célra. Isten nem engedte meg végül Dávidnak, hogy ő építse meg a templomot, azt mondta, majd a te fiad fogja azt megépíteni. Salamon pedig nagyon fiatal volt, amikor trónra került, így mindabból, amit az édesapja ráhagyott, elkezdte építeni a templomot. Az előző fejezetekben olvasunk arról, hogy a templom igen pazar módon lett megépítve. Ez nem egy olcsó istenháza volt, itt mindent arannyal borítottak, meg ezüsttel, volt, amit tömör aranyból készítettek el, és csodálkozunk azon, hogy amikor a templom építése befejeződött, úgyhogy aztán ebbe mindent beleadtak, még mindig maradt azokból a kincsekből, abból az aranyból, amit Dávid erre a célra összegyűjtött. Hát nyilván fölmerült a kérdés arra nézve, hogy mi legyen ezzel. Tudják a testvérek, hogy ilyenkor szokott jönni a kísértés, meg az ötletelgetés, hogy hát jó lesz az másra is. Jó lesz az az ország céljaira. Jó lesz az a királyi palotára. Jó lesz az erre, arra, amarra. De Salamon Istentől bölcsességet kért, és ez a bölcsesség íratik le most itt számunkra, amikor arról olvasunk, hogy Salamon ebből a kincsből semmit nem vett el, hanem ami megmaradt az apja és a nép által összegyűjtött kincsekből, azt bevitte Isten házába és elhelyezte a templom kincstárába. Salamon bölcsessége abban állott, hogy tudta, Isten szent. És amit neki szenteltek, abból semmit sem szabad elvenni. Az Istennek szentelt dolgokban nincsen maradék. Nincsen olyan rész, ami mégse kell az Istennek, és azután lenyúlható, vagy magamra, vagy más célokra fölhasználható. Salamon bölcsességet kért Istentől, és amikor nyilvánvalóan ott állt előtte ez a kísértés, hogy most mi legyen ezzel a megmaradt hatalmas kincsel, akkor jól tudod dönteni, bölcsen tudod dönteni. Miért? Mert félte az Urat. Ugorjunk most egy nagyot, 1000 évet, vagy több mint 1000 évet, Krisztus utáni korra, és idehozok a testvérek elé két embert, egy házaspárt, Anániást és Zafirát. akik zsidó emberek voltak, és talán bizonnyal olvasták valamikor Salamon történetét. Ha ez a két ember komolyan vette volna azt, amit itt a krónikás Salamonról leír, akkor ők sem kellett volna, hogy meghalljanak. Mert mit is tettek ők? Eladott földjük árából, amit eredetileg Istennek szántak, egy részt mégiscsak visszatartottak maguknak. Úgy adták el a földjüket, hogy amit érte kapunk, azt odaadjuk Istennek. Azt odaadjuk az apostoloknak, hogy osszák szét a szegények között. De úgy tűnik, hogy jól sikerült az eladás. És amikor a kezükbe volt a pénz, akkor arra gondoltak, hogy hát egy kicsit sok ez. Nem kellene ezt mind Isten ügyére adni. És titokban elvettek belőle maguknak. Amikor ez lelepleződött az apostolok által, akkor hazugságba keveredtek, és azt olvassuk, hogy Isten lesújtott rájuk, meghaltak mind a ketten. Ők elvettek abból, amit eredetileg Istennek szántak. Nem adták oda az Úrnak azt, ami az Úré. Nem úgy tettek, mint Salamon, aki a maradékot oda helyezte Isten házának kincsei közé. Testvérek, a hit bölcsessége azt jelenti az életünkben, hogy megértjük és ebben gyakoroljuk magunkat, hogy ami az Úré, az az Úré. Abban nincs maradék, abban nincs megtakarítás. Abban nincs olyan, amit végül mégiscsak magamra fordíthatok. Vagy mégiscsak másra fordíthatok. Kérlek benneteket ez alapján, a történet alapján, és tanítalak benneteket és magamat is arra, hogy amit oda szántunk és oda ígértünk Istennek, az soha ne vonjuk vissza. Abból soha ne kezdjünk okoskodásokba. És itt persze nem csak anyagiakról van szó. Nem csak arról van szó, hogy amit Istennek oda ígértünk anyagiakban, azt adjuk is oda. És ne tartsunk belőle vissza semmit, hanem sokkal többről van szó. Ha odaadtuk az életünket Istennek, akkor az életünk legyen Istené. Ha odaadtuk az időnket Istennek, akkor legyen az időnk Istené. Ha odaadtuk a szolgálatra magunkat, akkor a szolgálatunk legyen Istené. Ígéreteinkről, amelyeket az Úrnak tettünk, testvérek, el ne felejtkezzünk. Döntéseinkről, amelyekben arról döntöttünk, hogy mi magunk, az időnknek egy bizonyos része, vagy a pénzünk az Istené, el ne feledkezzünk. Veszélyes dolog meggondolni magunkat. És jó lenne ezen a mai úrnapon megvizsgálni az életünket, és átgondolni korábbi döntéseinket, hogy vajon mindenben tartjuk-e még magunkat ahhoz, amiről korábban döntöttünk. Az életünk tényleg egyedül csak az Úré. Nem úgy vagyunk én sokszor, mint mások körülöttünk, akik azt mondják, van a mi munkahelyünk, meg van a civil életünk. Nem így néz ki sokszor a mi életünk, és ott van a templomos rész, meg van az enyém. Isten gyermekének lenni, Jézus Krisztus követőjének lenni azt jelenti, tudjátok nagyon jól, hogy odaadjuk az életünket Jézus Krisztusnak. Innentől kezdve minden az övé. Innentől kezdve átminősülnek az életünkbe azok a fogalmak, hogy magánélet. Máshogy kell gondolkoznunk nekünk keresztényeknek, és Isten figyelmeztet erre bennünket, nehogy az ő haragja érjen utol bennünket. A bölcsesség kezdete az Isten félelme. Istennek ígérted, add oda. Istennek adtad, ne kezd el fölszeletelni, visszavenni. Ő érette, vállaltad, tedd addig, amíg Isten föl nem ment alóla. Salamon bölcsessége azonban másban is megmutatkozik, a felolvasott ige szakaszban. Salamon bölcsessége azt is jelenti, hogy ő megtanulta Isten nagyon komolyan venni. Van egy kis mondat, ez a 9. vers, nem tudom, hogy föltűnt-e valakinek, ahol ezt olvassuk. A kerubok kiterjesztették szárnyaikat a láda helye fölé, és betakarták a kerubok fölülről a ládát és annak rúdjait. A rudak olyan hosszúak voltak, hogy a ládához tartozó rudak végei láthatók voltak a szentek szentje felől, de kívülről már nem voltak láthatók. Ott vannak még ma is. Azokról a rudakról van itt szó, amelyekkel a szent ládát kellett szállítani. A szent láda oldalán voltak kis fémkarikák, amelyekbe be kellett tolni ezeket a rudakat, úgyhogy ne érintsék meg közben a ládát, és a rudaknál fogva kézben kellett szállítani. Most ezekről esik szó, látszólag egy lényegtelen dolog ez a templom szenteléskor. A krónikás mégis szót ejt róla, a rudakról, amelyek ott vannak mind a mai napig. És ha szót ejt róla a kijelentés, akkor ez nem lényegtelen dolog. Augusztus első vasárnapján, amikor legutóbb szolgáltam itt a testvérek között, akkor az 1 Krónika 13 alapján Isten szentségéről és az ő szentséges igazságosságáról szóltam közöttetek, Dávid és Uzzá története alapján. Akkor arról hallottunk, hogy Dávid a fővárosba akarta vinni a szövetség ládáját. Feltették egy szekérre, de útközben megbotlottak az ökrök, amelyek a szekeret vonták, és Uzzá, ez az ember, meg akarta fogni a ládát, hogy le ne dőljön a szekérről. Isten azonban lesújtott rá, összetörte őt, azonnal meghalt. És azt olvassuk, hogy Dávid megdöbbent ettől, és nem merte tovább vitetni a szent ládát, hanem egy bizonyos Obed-Edom házába helyezték el azt, majd később mégiscsak fölvitték azt Sionba. Akkor megértettük azt, hogy Dávid ugyan jó szándékkal tette azt, amit tett, de nem tartott a tiszteletben Istennek a rendjét, Isten előírását, amelyet Isten elrendelt a láda szállítására nézve. Ez pedig az volt, hogy a ládát csak Kehát leszármazottjai vihetik, csak úgy, hogy rudakat tesznek bele, és úgy viszik. Csak úgy, hogy a láda le van takarva. Dávid ezeket elfelejtette, nem vette komolyan, föltették a szekére ezt a ládát, és aztán, amikor Isten lesújtott Uzzára, akkor Dávid hirtelen megijedte és megdöbbent. Isten szent igazságossága nem tűrte azt el, hogy Dávid ezeket a szabályokat átlépje. Most Salamon idejében egy jóval rövidebb úton kellett szállítani a szent ládát. Sionból az Úr templomába. Ez egy sokkal kisebb távolság volt, mint annak idején az, amelyről Dávid hozatta Sion városába az Úr ládáját. Mégis, annak ellenére, hogy ez csak egy kis rövid út volt, a krónikás megjegyzi nekünk azt, hogy szabályosan tették, méghozzá Isten szabályai szerint. Ezért ír a rudakról, és ezért ír a lévitákról. Salamon minden valószínűség szerint emlékezett arra a régi történetre. Ezért ott voltak a léviták, a jogosultak, és ott voltak a rudak. És ezt külön kihangsúlyozza a Szentíró, hogy még a szentek szentjébe is így vitték be a ládát, és azok a rudak ott vannak mind a mai napig. Salamon bölcs volt, tanult apja és mások hibáiból és mulasztásaiból. Megtanulta azt, testvérek, hogy Isten rendje, Isten szabályai, azok nem a játék témakörbe tartoznak. Isten beszéde nem levegő. Mindig úgy kell cselekedni, ahogyan azt ő elrendelte. Ezért mondja később a példabeszédek könyvében, hogy a bölcsesség kezdete az Isten félelme. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az ember megismeri Isten szabályát, Isten szabályait, és az életében következetesen alkalmazza ezt. Azt mondja az ige, hogy itt kezdődik a bölcsesség. Ez az Isten félelme. Akik a mai újszövetségi szakaszunkat olvasták, és vagy olvasni fogják, azok látni fogják azt, hogy Jézus beszélget egy emberrel, és egy érdekes szó, mondat hangzik el Jézus szájából, azt mondja egy vele beszélgető írás tudónak, nem messze vagy az Isten országától. Olyan furcsa mondat ez. Nem messze vagy az Isten országától. Miért? Miért mondja ezt Jézus ennek az embernek? Abból a beszélgetésből kiderül az, hogy az az ember, aki Jézussal beszélgetett, ismerte a lényeget arról, hogy mit kíván Isten önmagával szemben, és mit kíván Isten tőlünk, hogy embertársainkkal szemben gyakoroljuk. Ez az ember tudta mindezeket, de még nem alkalmazta az életében. Azaz még nem félte az Urat. Volt már ismerete, de még nem hagyatkozott ezekre az ismeretekre az életvitelében. Mit mond neki Jézus? Az igazságot jelenti meg előtte. Azt mondja neki, hogy nem messze vagy az Isten országától. Mit is jelent ez konkrétan? Azt jelenti, hogy még nem vagy benne az Isten országában. Jó úton vagy, közeledsz ahhoz, hogy az Isten javai, az Isten fiúsága tied legyen. Már nem messze vagy tőle, de még nem a tied. Kedves testvérek, aki nem ismeri Isten szabályait, az nyilvánvaló nem is tudja azokat betartani. Aki nem ismeri Isten szabályait, az messze van Isten országától. Ne ámítsuk magunkat, és ne ámítsuk másokat sem. Aki Isten nem akarja megismerni, méghozzá az ő kijelentése alapján, az messze van az Isten országától. Szokták mondani némely lelkészekről, hogy szépen üdvözítettek egy-egy halottat a temetésekor. Hát mi nem vagyunk üdvözítők, nem vagyunk ítélő bírók, de ezt akkor szokták mondani, amikor valakiről csak olyan szép dolgokat mondanak a temetésén, mikor mindenki tudja róla, hogy milyen ember volt valójában. Üdvözíteni egyedül Isten tud, és ennek van egy útja, megismerteti önmagát velünk, és az ember azt a feladatot kapja Istentől, hogy adjon igazat Istennek. Ez az üdvösségre vezető út, és ez az üdvösségnek a lényege, hogy igazat adok Istennek, és megcselekszem azt, amit ő nekem mond. Aki nem ismeri Isten igazságait, testvérek, az nagyon messze van az Isten országától. Éppen ezért azokkal az emberekkel ismertessük csak meg mindnyájan az Isten országának a titkait. Ismertessük meg velük a kijelentést. Adjuk a kezükbe a Bibliát, vagy olvassuk nekik a Bibliát, vagy üljünk le melléjük, és beszélgessünk velük Isten országáról. Hiába mondjuk azt valakinek, térjél meg! Ha ő nem ismeri az Isten országának titkát, a kijelentést, aki nem ismeri, az messze van Isten országától. Aki nem bibliázik, hadd mondjam így, most szlengesen, az nagyon messze van az Isten országától, testvérek. Aki ismeri, de nem éli, Arról azt mondja Jézus, hogy az nem messze van az Isten országától. Az már jó úton van, de még mindig a kapun kívül. A legtöbb vallásos ember ilyen, hogy hallja az igét, valami ismeretünk van, ugyan néha összekeverünk bibliai személyeket, meg történéseket, de még nem vagyunk arra odaszántak, hogy annak engedjünk, megtegyük. Testvérek, akkor tudnunk kell, hogy még nem vagyunk benne Isten országában, akkor még mindig csak kívül vagyunk. Aki ismeri és éli, az benne van. Ez az igaz Isten félelem. Megismerni a kijelentést, és annak engedni. Az ilyen emberről mondja a példabeszédek könyve azt, hogy bölcs ember. És nézzétek meg, Salamon egy bölcs ember volt. Tudta, hogy ami Istené, ami Istennek lett odaszánva, abból semmit nem szabad elvenni. Nincs maradék. Oda kell tenni az úrházába. Majd ad nekem, amivel engem akar boldogítani, amivel az én királyságomat akarja erősíteni, majd azt megadja nekem. Máshogy. Nem így, hogy abból veszem el, ami az úré. Salamon bölcs ember volt, mert tudta, hogy Isten nem szabad másként tisztelni, mint ahogy azt Isten előírta. Ott voltak a rudak, ezek a beszélő rudak. Megfogták a ládát, a léviták, bevitték a szentek szentjébe. Ott voltak ezek a rudak, azt mondja a krónikás, mind a mai napig. Mind-mind arról beszélnek, hogy Salamon értette és tudta, és ebben gyakorolta magát, hogy Isten szent. Vele szembeszállni, tőle elvenni, az bölcstelen, bolond dolog. De megadni neki azt, ami az övé, nála tartani azt, ami az övé, az ő szabályai szerint élni, az bölcs dolog. Salamon benne volt az Isten országába. Nem csak közel volt hozzá, hanem benne is volt. Hadd kérdezzem meg, testvér, hogy te merre vagy. Van-e a szívedben olyan igaz Istenfélelem, amely az ő kijelentésének ismeretén nyugszik, és van-e a szívedben olyan döntés, hogy ennek mindenben engedsz? Ha nincs ez az ismeret, és nincs ez a döntés, akkor messze, vagy nem messze vagy az Isten országától. Ha eldöntötted, hogy meg akarod ismerni Isten szabályait, ha eldöntötted és gyakorlod ebben magad, ott azokban a konkrét szituációkban, amelyekben megéljük az életünket, akkor benne vagy az Isten országában. És minél jobban gyakoroljuk ebben magunkat, az engedelmességben, Isten annál inkább bölcsé tesz bennünket. És ha valamire ebben a bolond világban igazán szükség van, az nem más, mint a tiszta bölcsesség. Adja Isten nekünk ezt a bölcsességet, és növelje ezt a mi bölcsességünket a hitből fakadó engedelmesség által, amire most Salamon története is hív és indít bennünket. Amen. Jöttek testvérek, fennállva válaszoljunk Isten igéjére a 442. dicséretünk 7. és 8. versét énekelve. A 442. dicséretünk 7. és 8. versét énekeljük, szent törvényed fáklyája világoljon pályánkra. Fáklyája, Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük a te tanításodat, mennyei édesatyánk, amellyel igazgatod a te törvényed fáklyája által a mi útjainkat. Kérünk téged, segítsél meg egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy elcsendesedhessünk afelől, hogy valóban hogyan is állunk mi. A te országodban vagyunk már, vagy nem messze, vagy igen messze attól. Köszönjük te neked, hogy mutatod a te utadat nekünk az Úr Jézus Krisztus által, aki engedelmes volt te neked, mint halálig. Nem csak ismerte, hanem meg is cselekedte mindazt, amit te ígédben és szabályaidban előírsz. Urunk, segíts meg bennünket, hogy őt követve lehessünk mi is engedelmes gyermekeiddé. Kérünk, hogy tisztíts meg a mi életünket a hamis Isten tisztelettől, attól, amit mi helyesnek gondolunk, vagy elégségesnek gondolunk, de amely mégsem a te szabályaidnak megfelelő. Arra kérünk téged, bocsásd meg sokféle visszavonásunkat, meg nem tartott ígéreteinket. Bocsásd meg nekünk azt, amikor elvettünk abból, amit neked szántunk eredetileg. Bocsásd meg nekünk azt, hogy sokszor életünket is visszavonogatjuk. Életidőnkből nem áldozzuk neked oda azt, amit neked ígértünk és ami neked járna. Könyörüljél meg rajtunk, Urunk, indíts bennünket bűnlátásra és bűnvallásra is, hogy ne sújtson le ránk a te jogos ítéleted. Köszönjük is, hogy nem tetted ezt meg velünk eddig. Kérünk, adj a mi szívünkbe megtérést, hozzád való tiszta odafordulást, és segítsél meg bennünket, hogy így tudjunk elhatározásunkban megerősödni, akkor is, amikor a te asztalodhoz járulunk, és megemlékezünk arról, hogy te milyen hűséges voltál, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük neked, hogy láttatod velünk azt, hogy a te hűséged az atyához, a dicsőségbe vezetett. És köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy a mi engedelmességünk is az Atya dicsősége felé vezet bennünket. Segíts meg bennünket, hogy igaz elhatározás lehessen a mi szívünkben, igaz bűnbánatra juthassunk. Kérünk, így áld meg a mi életünket és forgolódásainkat az elkövetkezendő héten is. Taníts bennünket a te utaidra, a neked való engedelmességre. Segíts, hogy fölismerjük életünk folyamán mindazokat a helyzeteket, amelyekben vizsgázik a mi hűségünk, neked való engedelmességünk. Segíts, hogy reggeltől estig és estétől reggelig tied lehessen a mi életünk. Amen.